Mi pedig visszakapcsolunk magyarra. Annyit kérnék még segítséget, hogy hogy a Sándornak a mikrofonállványt, hogyha ide tudjuk hozni, akkor sokkal kényelmesebb az előadás. Ja, igen. De így egyszerű. Végül csak a mikrofon kell. És egy technikai kérdés, hogy ki fogja a diákat lapozni. Jó, az is megvan, szuper, köszönjük. Akkor nekem van még egy adósságom, hogy addig is, amíg a technikai dolgok beállnak, addig miért ne lehetne szavazni. Patents and Pandemic elvileg működik, tehát ha valaki szeretne, akkor nyugodtan nyomjon rá a Mentimeterre. Aki nem szeretne, az semmiképp. És örülök, hogy nyugodtan jöjjön a Sándor, mert állva? Ahogy gondoljon. És nagyon örülök, hogy megint egy újabb jelentős pillanatnak lehetek. Én személyesen is tanúja és a mie is. Ugye, aki Egerben volt konferencián, az emlékezhet rá, hogy az EGRI konferencián a 99 éves Palágyi Tivadar tartott egy előadást. A szavazás az megy akkor is, aki húzod nyugodtan. A metaverzum és az IP jogok kapcsolatáról, és nagyon örülök, hogy most Vida Sándor áll itt mellettem, szintén egy saját előadással. Azt hiszem, hogy mind a ketten ennek a szakmának olyan doajenjei, akiket mindannyian ismerünk és tisztelünk. Vida Sándort nyilván nem kell bemutatni, de azt azért illik tudni róla, hogy a miének alapító tagja volt, nem a múlt évben, hanem kicsit régebben, mondjuk az 50-es években Dán Jenővel és Beck Salamonnal együtt jelentős részt vállalt a hatályos szabadalmi törvény előkészítő kodifikációs bizottságának munkájában, annak a vezetője volt, valamint a védjegytörvény előkészítésénél az igazságügyi minisztérium konzulenseként működött. 15 könyv és nagyszámú iparjogvédelmi tárgyú publikáció szerzője, akadémiai tudományos fokozatát az iparjogvédelmi tárgyú értekezései alapján szerezte meg, több mint 30 esztendeje pedig a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda keretein belül tevékenykedik, úgyhogy ezek után nekem már csak annyi feladatom van, hogy átadjam Sándornak a szót.
Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ha már egyszer egy ilyen veterán előadót kértek föl az előadásra, akkor kérem, hogy viseljék el, hogy mielőtt a tárgyra térek, először az európai védjegyjog kialakulásáról mondjak néhány szót. Amikor az Európai Gazdasági Közösséget létrehozták 1957-ben római szerződéssel, Németország, Franciaország, Olaszország és a három Betelux ország, az alapító atyáknak a legkisebb gondja is nagyobb volt annál, mint hogy a védjegyekre vagy a védjegyjogra gondoljanak. A célkitűzés az volt, hogy eltörjék a vámhatárokat, szabad versenyt biztosítsanak az egész belső piac területén, és az áruk szabad áramlását és a személyek szabad mozgását lehetővé tegyék. Ennek a célkitűzésnek a szolgálatába a versenyjog állt, és nem a védjegyjog. Aminek a következménye az volt, hogy a versenyjogászok a védjegyjog által biztosított monopólium ellen léptek föl, és el akarták hallgattatni a védjegyjogászokat. Az események azonban ezt nem tették lehetővé. Először a háborús elkobzás alá esett német védjegyek vetették föl a védjegyek szükségességének az elismerését. Tudnék, a Franciaországba, Belgiumba megszerezték az egyes tulajdonos, megszerezték egyesek a német, az elkobzás alá első, háborús elkobzás alá első német védjegyeket. Ugyanakkor Németországban megmaradtak a régi tulajdonosok, és ezek konfrontálódtak egymással. Aztán ezek voltak az első bírósági ügyek. Azután a következő lépés az volt, amikor észrevették a határon átnyúló árumozgás következtében, hogy az egyik országban alacsonyabb szintet követeltek meg a védjegy oltalom elismerés érdekében, más országokban sokkal magasabb szintet. Konkrétan francia, olasz védjegybejelentők sokkal könnyebben jutottak a védjegyhez, mint a németországi és hollandiai bejelentők. Ez aztán azt eredményezte, hogy a 80-as években három jogász, a német Bayer, a francia Trier és az angol Parker, sajnos egyikük se él már, arra vállalkoztak, hogy valami koncepciót dolgoznak ki, és ennek a koncepciónak az eredményeképpen a 80-as években született meg a tagállamok védjegyjogainak harmonizálásáról szóló európai irányelv. Egyszerűen csak irányelvről fogok beszélni, vagy európai irányelvről. Aztán nem sokkal ezután megalkották az Európai Uniós védjegyről szóló rendeletet, ami azt tette lehetővé, hogy az egész Európai Unióra kiterjedően, akkor már nem csak hat állam volt, akkor csatlakozott már később a spanyol, portugál, Spanyolország, Portugália, Ausztria és más országok, akkor már az egész Európai Unióra kiterjedően egységes védjegyjogot lehessen szerezni. Nos, hát ezen előzmények előrebocsátása után térek rá a témámra, a jó hírű védjegyre, amelyik már az európai védjegyjogi irányelvben is megjelent, nevezetesen azt mondja az irányelv, hogy bármely tagállam előírhatja, hogy elutasítható az olyan megjelölés védjegykénti oltalma, vagy ha a védjegyet már bejegyezték, akkor az törölhető, hogyha az azonos vagy összetéveszthető egy korábbi jó hírű védjeggyel, még akkor is, ha az későbbi bejelentést más áruosztályokban, vagy más szolgáltatási osztályokban jelentették be, mint a jó hírű védjegyet, feltéve, hogy ez a későbbi bejelentés sérti, vagy tisztességtelenül kihasználja a jó hírű védjegy megkülönböztető képességét, vagy hírnevét. Nos, hát ez a definíció így talán nehezen emészhető első hallásra azoknak, akik nem foglalkoznak védjegyjoggal, úgyhogy néhány példával szeretném a joggyakorlatból megvilágítani a jó hírű védjegynek az oltalmát és az azzal kapcsolatos problematikát. Az első jogeset, illetőleg mielőtt belekezdek a jogesetekről, előre bocsátom, hogy három európai bírósági határozatról lesz szó, és három magyar bírósági határozatról. Az első európai bírósági határozat, amelyről itt beszámolok, az a Bitlis ügyben hozott európai bírósági döntés. Itt nevezett, gondolom a Bitlis együttesről nem kell itten sokat magyarázkodnom, de az már meglepő, hogy egy Európai Uniós védjegybejelentő, az Beatley, tehát az S nélkül, az utolsó betű elhagyásával megjelölést jelentette be Európai Uniós védjegyként, és méghozzá a 42-es, 12. osztályban elektromos tolószékekre, amelyeket a rokkantak számára hoztak forgalomba. Érthető, hogy a Beatles védjegynek a tulajdonosa felszólalást nyújtatott be az Európai Védjegyhivatalnál, amely azonban, minthogy olyan távol estik egymástól egy zenekarnak a, és a zenekarnak a védjegye, az elektromos járművek és a tolószékek védjegyétől, hát elutasította a felszólalást. A felszólaló természetesen megfelebbezte az elutasító határozatot, és az Európai Védjegyhivatal felebbezési tanácsa aztán más álláspontra helyezkedett, és megállapította először, hogy a közönség, amikor arról van szó, hogy milyen közönséget szólít meg a védjegy, akkor nem lehet csak az elektromos meghajtású rokkantoló székek közönségéből kiindulni, hanem az egész közönséget, az egész figyelembe kell venni, public of large, mint hogy a Beatles védjegy az egész közönségnek szól. Azután megállapította, hogy a Beatles védjegy az igen nagy ismertségre tett szert, mégpedig 8 millió hanglemez, nem csak a zenével, de a hanglemez forgalommal elsősorban 8 millió nagy hanglemezt hoztak, albumot hoztak forgalomba, ilyen nagy hanglemezt, aztán 28,5 millió videokazettát és filmet hoztak forgalomba a rövid idő alatt, és a eladási listák élén 30 évig a Beatles hanglemezek szerepeltek a hanglemez piacon, úgyhogy a Beatles már ezen az alapon is jó hírűnek tekinthető. Ezen felül a felszólaló még becsatolt különböző újságcikkeket is, így a Daily Expressnek a cikkét, amelyik azt hangsúlyozta, hogy a Beatles style az egy külön életstílust is jelentett, ami a fiatalság, a szabadság jelképévé vált, és a 60-as években, úgyhogy mindezeknek a figyelembe vételével a fellebezési tanács megváltoztatta a védjegybejelentést elutasító határozatot, és a védjegybejelentését rendelte el. A Beatle védjegy bejelentője ebben nem nyugodott bele, tovább ment az Európai Bírósághoz, az Európai Törvényszékhez, az Európai Törvényszék, amely én használom csak ezt a kifejezést, ezt a General Court, az angol megfelelője, de a törvényszék, a franciául tribunáltnak mondják, de az Európai Törvényszék a Beatle megjelölés bejelentőjének a keresetét elutasította, és helyben hagyta a fellebbezési tanács döntését, és utána még másodfokon még egy fellebbezést is benyújtott a védjegy bejelentő, amit az Európai Bíróság ugyancsak elutasított, megjegyzendő, hogy az Európai Bíróság, amikor eseti döntéseket hoz, tehát konkrét ügyekben hoz döntést, akkor tulajdonképpen csak jogkérdésbe, vagy a tényállás elfordítása esetén változtatja meg, illetve indít eljárást, és hoz újabb döntést, ebben az esetben azonban egyik eset se forgott fenn, hasonlóan, mint a legtöbb ország legfelsőbb bíróságánál. A következő jogeset az El Francia magazinnak a felszólalása volt, amikor is egy izraeli bejelentő borokra jelentette be a El Valley Vineyard megjelölést, tehát három szóból álló szóösszetétel, magyarul Ella Völgyi borászat megjelölés, és hát persze ez ellen felszólalt. A felszólalása első fokon a felszólalási tanács előtt ugyancsak elutasításra került, azzal, hogy hát a borok és a nyomtatványok annyira eltérő áruk, hogy hát ezeket nem lehet összetéveszteni, hogy a közönség nem fogja ezeket egymással kapcsolatba hozni. Az Európai Védjegyhivatal fellebbezési tanácsa azonban más álláspontra helyezkedett. Először is abból indult ki, hogy az El magazin egy nagyon ismert, Európa szerte ismert magyar kiadása is van, eltekintve az angol, meg német és egyéb nyelveken megjelenő kiadásokra, ezt csak zárójelbe jegyzem meg, ezt nem mondta persze a fellebbezési tanács, azt azonban már mondta, hogy az El magazin az gasztronómiáról is, gasztronómiai rovatokat is tartalmaz, és a gasztronómiai rovatokban borokat is szokott ajánlani. Ezen felül van külön kiadása is időnként az El magazinnak, aminek El a table, vagyis magyarul El az asztalhoz címe van, meg hát különböző reklámfüzetei is vannak, amelyekben borokat reklámoz, sőt, az Ella magazin kiadója, az Eset kiadó, még olyan borokat is hoz forgalomba, amiket saját védjeggyel lát el, tehát elvédjeggyel. Hát ezekkel Magyarországon biztos nem találkozunk, de tény az, hogy megállapította, hogy a fogyasztók kapcsolatba hozzák az El magazint és az Ella védjegyet, úgyhogy megállapította, hogy olyan jó hírű védjegyről van szó, amely teljesen eltérő áruk esetén is ott előfordulhat, hogy akkor az El védjegynek a jó hírűségét a későbbi borokra bejelentett védjegy saját üzleti tevékenysége során felhasználhatja. A védjegy bejelentő azonban nem nyugodott ebbe bele, hanem újra csak keresettel támadta meg ezt a határozatot, és az Európai Unió törvényszéke más álláspontra helyezkedett. Nevezetesen azt mondotta, hogy a borászatban gyakori az, hogy a bizonyos földrajzi helyekre utalnak a borok eredet megjelölése esetén, és erre példákat hozott fel éppen a fellebbezési tanácsnak a határozatából, mint a FINA Valley, meg a Sonoma Valley, meg a Barossa Valley, azon kívül az Ella Valley, amit tulajdonképpen a héber nyelvben Ellachnak, tehát még egy H betű is járul hozzá, Ellachnak írnak, az egy létező völgy, méghozzá a Bibliában is szerepel. Ez az a völgy, ahol a Dávid legyőzte Góliátot, úgyhogy nem egy légből, és ebben a völgyben termelik ezeket az adott borokat. Azon felül a három szóból álló szőszetételben az Ellach tulajdonképpen elhalványul, és nem annyira karakterisztikus, hogy ne lehessen megkülönböztető jellege, és így hatályon kívül helyezte a fellebezési tanács határozatát, és elrendelte az Ella Vineyard Valley védjegynek a bejelentését. Hát ízlés dolga, hogy kinek melyik határozat tetszik jobban. Én nem akarok ebbe állást foglalni, nem azért vagyunk itt, hanem csak annyit jegyzek meg, hogy így európai jogban, jártas körökben erre azt szokták mondani, azt a latin mondást szokták idézni, hogy Luxemburg locuta causa finita, Luxemburg döntött, az ügybe van fejezve. Na, a következő ügy az már a Garibaldi utcába indult, ahol félig a hivatalnak a korábbi székhelyén, méghozzá az Impuls védjegynek a felszólalási ügyéről van szó, amely védjegy tulajdonos, be impulsive, tehát védjegy bejelentés ellen szólalt föl. Hát a hivatal a határozatában helyt adott a felszólalásnak, megállapította, még annyit előre kell bocsátanom, hogy a mind a két védjegy a hármas és az ötös osztályba volt bejelentve, az impulz is, meg az impulzív is, csak hogy az ötös osztályban a védjegy áru átfedése nem volt bizonyítható, úgyhogy a hármas osztályban nem volt probléma az elutasítással. Az ötös osztályban azonban a hivatal, igen helyesen véleményem szerint, nem csak az én véleményem, mert megerősítést nyert ez a vélemény, arra hivatkozott, hogy a felszólaló, ezt egyébként zárójelben Lukácsi Péter kollégámnak köszönhetem ezt az ügyet, akinek eljött is köszönetemet fejezem ki, hogy a felszólaló arra hivatkozott, hogy a saját védjegye Angliában jó hírűséget szerzett 5%-os piaci részesedéssel, Olaszországban ugyancsak jó hírű 0,2%-os piaci részesedéssel, márpedig az Európai Uniós irányelv szerint az Európai Unió és az Európai Védjegytörvény szerint is az Európai Unió tagállamainak jelentős részében jó hírnevet szerzett védjegynél a jó hírűséget egy olyan országban is érvelést olyan országban is el kell fogadni, ahol a jó hírűség nem bizonyított. Hát ilyen ország volt Magyarország is. De hát a hivatal elfogadta ezt az érvelést, és elutasította a B-impulzív védjegy bejelentést. Hát a bejelentő persze megváltoztatási kérelmet nyújtott be a fővárosi törvényszékhez, amely az eljárást felfüggesztette, és az Európai Bírósághoz tőle kért állásfoglalást a jogértelmezés vonatkozásában. Itt most meg kell jegyeznem azt, akik, azok számára, akik nem olyan nagyon járatosak az európai jogban, hogy az Európai Bíróság nem csak eseti döntéseket hoz, hanem jogértelmezési, eseti döntéseket másodfokon, jogértelmezési döntéseket pedig első fokon, mégpedig bármely tagállam, bármely bíróság, aztán nem kell a legfelsőbb bíróságig elmenni, bármely ország, bármely bírósága európai joggal kapcsolatos jogértelmezést kérhet az Európai Bíróságtól. Na most a fővárosi törvényszék 4 kérdést tett föl az Európai Bíróságnak. Az első kérdés az volt, hogy ha egy tagállamban a védjegy jó hírűséget élvez, de a másik tagállamban ez a jó hírűség nem áll fenn, akkor ez az irányelv, irányelv alapján miként kell értelmezni ezt a szituációt. A második kérdés az volt, hogy a jó hírűség területi hatája vonatkozásában kell-e alkalmazni az Európai Bíróságnak a védjegy tényleges használatával kapcsolatos iránymutatásait. A harmadik kérdés az volt, hogy ha az Európai Unió egy Európai Unióban jó hírnőséget élvez a védjegy, tehát most már nem csak egy tagállamban, az Európai Unióban, akkor meg kell követelni olyan tagállamban is a jó hírűség bizonyítását, ahol a felszólalás alapját képező védjegy bejelentést benyújtották. A negyedik kérdés az volt, hogy ha a harmadik kérdésre a válasz nemleges, akkor előfordulhat-e az az eset, hogy az ismertség, bizonyos ismertség alapján a jó hírűséget és milyen feltételek mellett lehet elfogadni ebben a tagállamban, ahol a felszólalást alapját képező védjegybejelentést benyújtották. Nos, hát az Európai Bírósága első 3 kérdésre azt a választ adta, hogy ha csak egyetlen tagállamban is megállapítható jó hírűség, akkor ez a jó hírűség a többi tagállamra is kiterjedhet. Itt hivatkozott arra, hogy ilyen döntések már születtek korábban, zárójelben megjegyzem, a korábbi döntésekben ez a jó hírűség az adott országban történt jó hírűség bizonyítása alapján történt, és nem egy harmadik országban, mint az jelen esetben Magyarország esetében. Úgyhogy ez a kérdés azért volt pikáns, és izgalmas, mert itten nem az adott országban, mint a Págó és a Csévi ügyekben, ahol Ausztriában vagy a Benelux országban történő jó hírűségre alapították, a jó hírűség alapján kért speciális oltalmat, hanem egy harmadik országban. Úgyhogy az Európai Bíróság előtti eljárásba több ország is becsatlakozott. Ez egyébként nem szokatlan. A különösen érdekes jogkérdésekben ez előfordul. Ezek az országok voltak Dánia, Franciaország, Olaszország és Magyarország. Magyarországot egyébként már 2 képviselték, Ficsor Mihály volt az egyik, aki annak idején a hivatal jogi elnök helyettese volt. Nos, hát a határozatot persze ők, mint kormányképviselők vettek részt, a határozatot a bíróság egyedül hozza, csak meghallgatja a kormányképviselőket. Nos, a negyedik kérdésre azt a választ adta az Európai Bíróság, tehát úgy szólt a negyedik kérdés, hogyha az Unió jelentős részében fennáll a jó hírűség, de az adott tagállamban nem áll fenn jó hírűség, akkor lehet-e ilyen vonatkozásban is a jó hírűséget alapított eredményes érvelést előterjeszteni, és ha igen, melyen feltételek mellett. Hát erre már részletesebb választ adott, legalábbis én most részletesebben mondom el, mert az előző három kérdésre is részletesebb választ adott az Európai Bíróság, mert azt a választ adta, hogy ebben a vonatkozásban döntő a védjegynek az ismertsége, nevezetesen, hogy milyen piaci részesedése van a védjegy. Másodszorban milyen területi kiterjedésen a védjegy, területen használják a védjegyet. A harmadik, hogy milyen intenzitású a védjegy használata. A negyedik, hogy milyen reklámozási költségeket ruházott be a védjegy tulajdonos, vagyis az Impulse védjegynek a tulajdonosa, ezt már csak zárójelben mondom, a jobb megértés kedvéért, annak érdekében, hogy a védjegy jó hírűségét biztosítsa. És mindezeknek a körülményekre tekintettel, még azt is figyelembe kell venni természetesen, hogy elképzelhető-e az, hogy ezek az ismertségi feltételek fennállnak, hogy a védjegy jogosult, hogy a védjegy kapcsolatot létesíthet-e a későbbi védjegybejelentéssel, és ha igen, akkor föltételezhető-e, hogy a későbbi védjegy sérti a korábbi védjegy megkülönböztető képességét, vagy ezt tisztességesen kihasználhatja. De ezek alapján aztán a fővárosi törvényszék olyan végzést hozott, amelyben helyben hagyta a hivatalnak a határozatát, megállapította, hogy az adott esetben a jó hírűség az angliai és az olaszországi piaci adatok alapján megállapítható. Ehhez hozzátette, hogy igaz ugyan, hogy a piaci részesedés nem olyan nagy, de olyan termékről van szó, mint dezodorokról, amelyek amelynek a piaca roppant széles körű közönséget érint, és aránylag kis piaci részesedés is komoly jelentőségűnek tekinthető. Ezen felül pedig a dezodorok és az ilyesfajta termékek, azok még többféle ugyanazon vállalat részéről ez adott esetben a felszólaló, az Unilever volt, ugyanazon vállalat részéről is hát több védjegy alatt jelennek meg. Ezek a védjegyek még egymással is kompetitívek, és versenyt képeznek egymással. Úgyhogy ilyen körülmények között a jó hírűség megállapító, ezen felül pedig a magyar viszonyok között az Unilever piackutatást is végzett, amely piackutatás eredményeként megállapítható volt. Igaz, hogy ez a piackutatás az eljárást megelőző években történt, de a piackutatás eredményeként megállapítható közvéleménykutatás, a Winward and Brown cég végezte ezt a kutatást, megállapítható volt, hogy a megkérdezettnek a több mint 70%-a ismerte az Impulse védjegyet, és 30%-a még vásárolt is ilyen terméket, Úgyhogy ez a magyarországi piackutatás is azt eredményezte, hogy azoknak a kritériumoknak, amiket az Európai Bíróság megállapított, ezeknek a kritériumnak megfelel a jó hírűség, és ezek alapján elutasította a megváltoztatási kérelmet. A bejelentő ezek után tovább ment a fővárosi ítélőtáblához, amely tulajdonképpen csak mindenben egyet értett a fővárosi törvényszék határozatával, és a fellebbezés alapján hozott határozatban kimondotta, hogy a piackutatás már csak azért is figyelembe vehető, mert azt visszavetítve egy korábbi időszakra abból kell kiindulni, hogy az ismertség az nem rövid idő alatt alakul ki, hanem több év alatt folyamatosan, úgyhogy a korábbi piackutatás már csak erre való tekintettel is figyelembe vehető. Ezen felül pedig a védjegy bejelentő semmilyen alapos okot nem hozott föl arra, hogy miért választotta a BIM impulzív védjegyet. Úgyhogy a fővárosi ítélőtábla ugyancsak elutasította a fellebbezést, és hasonló sorsra jutott a felülvizsgálati kérelem a kúria előtt is. Nos, jön a következő jogeset, ami viszont egy védjegy bitorlás, ez pedig a Louis Vuitton védjegynek, hölgyek talán ismerik sokan ezeket az ismert elegáns táskákat. Az Andrássy úton is van egy minta üzlete a Louis Vuittonnak, egyik legismertebb francia védjegy, amelyik védjegyel ellátott és női táska formájú tortákat hozott forgalomba egy szentendrei cukrász. Nos, hát ez a hát valami fantáziája volt ennek a pasasnak, úgyhogy, de hát nem tartott sokáig az öröm, mert hát védjegy bitorlás miatt eljárás indult ellene, és a fővárosi törvényszék megállapította, hogy hát ezek a női táskák, ezek a elegancia és a presztízs jegyében és a megbízhatóság jegyében születnek, és ezt jelezi a védjegy is, és hát megállapít, és bitorlás miatt hát elmeszelte ezt a szentendrei atyafit. A fővárosi ítélőtábla aztán a fellebbezés folytán annyit fűzött ehhez úgy hozzá, hogy hát semmilyen alapos okot nem tudott felhozni ez a cukrász, hogy miért jutott eszébe, hogy a Louis Vuitton nevet vegye föl, mikor ez egy jó hírű védjegy. Hát ez az ügy is a kúriánál, hát kúria felülvizsgálati tanácsánál elutasításra került. Hát csak annyit jegyeznék meg ehhez, hogy ebben az ügyben ez is még azért valamennyit az európai joggal kapcsolatos, mint hogy a fővárosi törvényszék, mint elsőfokú európai védjegybíróság járt el, tulajdonképpen a jogalkalmazás során az európai védjegyjog rendelkezéseit alkalmazta, és ugyanígy járt el a fővárosi ítélőtábla is, amelyik másodfokú európai bíróságként, védjegybíróságként járt el. Nos, az utolsó ügy, amit Sóvári kollégám vitt végig, az a Nike ügy, ahol is érdekes módon ugyanaz a bejelentő, amelyik a B-impulzív védjegyet jelentette be, az jelentette megint csak kozmetikumokra a Nike védjegyet. Hát persze A Nike nem hagyta ezt szó nélkül, fellebezést nyújtott be, és a felszólalást nyújtott be, és a felszólalás, hát nem vagyunk azt hiszem meglepve, hogy eredményre vezetett, hiszen itt teljes azonosság volt, és a Nike védjegynek a jó hírűsége se igen vonható kétségbe. A hivatal nagyon részletesen indokolta azonban, amit nagyon helyesen tett, a felszólalásnak helytadó határozatát. Hát hivatkozott arra, hogy a Nike védjegynél gyakran Nike védjegy egy sokmilliós forgalmat bonyolít, Nike védjegyes ruházati cikkek sokmilliós forgalmat értek el. Azon kívül a internetes megtekintések is rövid idő alatt több millió számra mentek, úgyhogy ez mutatja, hogy a Nike védjegy kellőképpen reklámozta a tevékenységét, azon felül a Nike-nek saját márka üzlete volt a West End áruházban, és számos egyéb üzletben, a Hervey, a Decathlon, az Intersport üzletekben és más üzletekben árulják a Nike ruházati cikkeket, úgyhogy a felszólalásnak a hivatal helyt adott, amit hát persze a Nike megint csak megtámadott a fővárosi törvényszék előtt. A fővárosi törvényszék hát ezeket az indokokat tulajdonképpen helybehagyta, megismételte, és a maga részéről ugyancsak megállapította, hogy semmilyen okot nem tudott a bejelentő, az Iron and Smith nevű cég fölhozni arra, hogy mi okból tartotta célszerűnek vagy szükségesnek, hogy ugyanezt a megjelölést jelölje be kozmetikumokra, de még hozzátette a fővárosi bíróság azt is, amiről egyébként pár szóval a hivatal is megemlékezett, hogy nem ritka az ruházati cikkeknél a ruházati cikkek forgalomba hozója illatszerekre és kozmetikumokra is használja ugyanazt a védjegyet, úgyhogy a közönség joggal hiheti azt, hogy ugyanattól a cégtől származó kozmetikumot vásárol, mint a ruhaipari terméktől, és hát és a kettő közti kapcsolat hát könnyen előfordul, könnyen elképzelhető. No hát ennyit a jó hírű védjegyek oltalmáról. Na de előfordulhatnám az is, hogy a jó hírű védjegy önmagát teszi tönkre, nevezetesen, amikor egy francia jogtudós, a Préperot Morel használta azt a kifejezést, hogy a védjegy az elveszti a megkülönböztető képességét, mondja a magyar védjegytörvény, és mégpedig akkor, hogyha annyira ismerté vált, hogy árunévvé változik. Ilyen erre példák, amíg annak idején szabadalmi oltalom alatt is álló egyik-másik termék, mint a szabadalmi oltalom alatt álló termék neve is átalakult védjeggyé. Az én esetemben a Pannonia védjegy volt, amelyik így amelyik ennek meg 10 évi küzdelembe kelt, hogy megszerezze a védjegyjogi oltalmat. Az ügy 2-szer járta meg a hivatalt, 2-szer a fővárosi törvényszéket, 1-szer az alkotmánybíróságot, amíg végül is az alkotmánybíróságnak az átirata alapján a Földművelési Minisztérium megváltoztatta az élelmiszerkönyvet, és kivette abból a panóniát, amit árunévként szerepeltetett az élelmiszerkönyvben, és ennek alapján sikerült aztán a fővárosi törvényszéknél előírni, hogy elrendelje a védjegyként történő bejegyzést. Hát mit lehet tenni az ellen, hogy a védjegy ne veszítse el a megkülönböztető képességét? Hát a legegyszerűbb dolog az, hogyha a csomagoláson föltüntetik az R betűt, a regiszternek a megjelölést, vagy ha nem a csomagoláson, akkor a prospektusokban és egyéb szakirodalomban, vagy hát a szakirodalom az nem olyan sokat ment, de a prospektusok igen. És végső soron, hát ez már egy költségesebb mulatság, ez nem minden élelmiszer éri meg, hogy ezt reklámozzák, de egy félperces reklámspotokban meg lehet próbálkozni avval, hogy a fölidézi, megjelenik a reklámban az áru, és akkor ügyeljen a védjegyre szöveggel, próbálják fenntartani a védjegy megkülönböztető képességét. Nos, elérkeztem az előadás végére, és engedjék meg, hogy azt a zárásként azt a következtetést vonjam le, hogy a jóhírű védjegy jóhírűségére vonatkozó, a jóhírű védjegyre vonatkozó speciális rendelkezések az európai jognak egy újítása. Korábban ilyen nem volt. Korábban a Párizsi Uniós Egyezmény ismeri a közismert védjegyet, de a közismert védjegy az egy olyan magas színvonalat kíván meg, amit nagyon kevés védjegy ér el. Hát azt hiszem egy kezemben meg tudnám, vagy két kezemben meg tudnám számolni, hogy milyen védjegyeket lehet közismertnek tekinteni, mondjuk a Coca-Cola, vagy a egy pár automárka, vagy egy pár futballklubnak a védjegye, de ott sem mindegyik, amire azt lehet mondani, hogy közismert. Úgyhogy itt találták ki a közismert védjegy és a normál védjegy közötti középső kategóriát, a jóhírű védjegyet, aminek az oltalmát aztán ismereteim szerint valamennyi tagállam átvette. Ez pedig az európai védjegyjognak egy olyan vívmánya, ami az európai jogon belül is, igaz, hogy egy mikroszkópikus jelentőségű rendelkezés, mégis engem arra enged következtetni, hogy ez és az európai jognak sok más egyéb rendelkezése megéri azt, hogy ez az ország, Magyarország továbbra is tagja maradjon az Európai Védjegy Uniónak. Köszönöm.
Köszönöm szépen Sándornak még egyszer az előadást. Nekem nagy élmény volt hallgatni több szempontból is. Azt hiszem 42 percet beszélt, néztem direkt egy darab jegyzet nélkül és egy darab papírfecni nélkül, ami engem mindig lenyűgöz. Én bevallom, hogy nekem már most is kell néhány jegyzet a ennél rövidebb prezentációk mellé, úgyhogy fantasztikus, és külön köszönöm, hogy itt lehettem. A a szavazást tulajdonképp azt hiszem, hogy felesleges elindítanom az előadói képességek és az előadás minősége szempontjából beírhatjuk elsőre az 5-5-5-5-5 pontot, tehát nem fárasztanék ezzel senkit, és egyébként is ezzel spórolunk egy kis időt a következő előadás előtt. Úgyhogy Sándornak nagyon köszönöm a Mie nevében, hogy elfogadta ezt a meghívást, egy nagyon izgalmas sorozatot folytattunk tulajdonképp így a múlt ősszel elhangzott előadás és a mostani előadás között egy szabadalmi, egy védjegy vonalon meghallgatott témában, és azt hiszem, hogy mind a kettő maradandó élmény volt az egész hallgatóságnak. Én most már Sándornak is csak azt javasolnám, hogy élvezze az utolsó előadást, ami most következik. A közönségnek meg esetleg azt javasolnám, hogyha gondolják, nyugodtan fel lehet állni, kicsit mindenki lelazíthatja magát.